Felolvasás Henrik Müller Már a Földön Boldog Lehetsz című könyvéből, az evangéliumi iratmisszió kiadása. 13. oldal. Az áldott szenvedésről. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Máté 5.4 alapján. A világban sajnáljuk és szánjuk azokat, akik bánkódnak, gyászolnak és sírnak. A szerencséseket és egészségeseket, a jó körülmények között élőket mindenki irigli, de az Úr Jézus a bánkódókat nevezi boldogoknak. Sokan hordoznak bánatot a földön, és számtalan sok könnyet sírnak el. A szenvedés nagy hatalom a földön. Nem jut-e valamiképpen minden ember érintkezésbe a szenvedéssel? Nincs a világon olyan nagy boldogság, amelyet a fájdalom hatalma meg ne érinthetne. A szenvedés sokféle köntöst visel. A gyermek apró, elröppenő fájdalmától kezdve az érett ember fájdalmáig, aki legkedvesebbjét vesztette el. Vannak olyan lelkek, akik számára, mintha már a nap sem sütne. A gondterhelt sóhajoktól kezdve az alattomos betegség okozta kiáltozásig, a keserű bűnbánat panaszkodásaitól, a földi gonoszságtól való irtózásig, ott áll előttünk a szenvedés, mint hatalom. De sok könnyet présel ki a szenvedés az emberek szeméből. Mennyi könnyet sírnak az életöröm összetörése miatt? Talán neked is van valami terhed, amit hordoznod kell. Senki nem sejti, de mégis megvan. Vajon minden szenvedőnek szól az Úr Jézus mondása, hogy boldogok? Érvényes-e mindazokra, akiket megpróbált a milliófajta földi szenvedés, ez az ígéret, hogy ők megvigasztaltatnak? Vizsgáljuk meg, hogy milyen szenvedőket nevez az Úr Jézus boldogoknak. Különböző földi szenvedések. Szenvedést hordozni annyit jelent, mint fájdalmat és szomorúságot érezni. Először arról beszélünk, amikor a bűneink miatt szenvedünk. Azok az órák, amelyekben az ember tudatára ébred Isten előtt való belső szegénységének, a mélységes szomorúság órái. A legrosszabb dolog nem a földi javak elvesztése, nem a betegség, hanem a bűn. Ezért az a legnagyobb szenvedés, amikor igaz bűnbánattal búsulunk a bűneink miatt. A bűn, mely sokáig rejtve maradt, különböző fájdalmas élvények révén merül fel tudatunkban, mint egykor József testvéreinél. Amikor József testvérei Egyiptomba vonultak, hogy gabonát vásároljanak, egyszerre csak mintha feltámadt és újraélett volna régi bűnük. Valamikor régen eladták öccsüket rabszolgának, és most tudtukon kívül azelőtt állnak, aki ellen vétkeztek. 3 napon át őrizet alatt tartja őket József. A 3. napon pedig így szól a testvéreihez. Ezt cselekedjétek, hogy éljetek. Az Istent én is félem. Ha igaz emberek vagytok, maradjon fogva egyik testvéretek a ti tömlöcötökben, ti pedig menjetek el, vigyetek gabonát házaitok szükségére. De kisebb atyátok fiát pedig hozzátok én hozzám. Akkor igazolva lesznek beszédeitek, és nem haltok meg. És aképpen cselekedtek. És azt mondták egymásnak. Bizony, vétkeztünk a mi atyánk fia ellen, amikor láttuk lelki szorongását, mikor nekünk könyörgött, és nem hallgattunk rá. Azért következett rejánk ez a nyomorúság. Ruben pedig így felelt nekik. Avagy nem mondtam én nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok rejám. Lásd, 1 Mózes 42, 18-22-ig. Nos, ez az a szívfájdalom, amelyet mindenki átél, akinek lelkismeretét Isten igéje felébresztette, és akit a Szentlélek megvilágosított. Az isteni ítélet áll a bűnös szemei előtt. Tudja, hogy ő is okozója Jézus kereszthalálának. Aki ezt világosan felismerte, az szenved amiatt, hogy Istent így megszomorította, és hogy a megváltónak is ilyen szomorúságot okozott, aki olyan kimondhatatlanul szeret bennünket, embereket, hogy életünk a kereszt átokfájára ment. Mennyire fáj annak felismerése, hogy a kegyelem kedvező idejét elmulasztottuk, és embertársainknak annyi szívfájdalmat okoztunk. Gondolj Dávid királyra, aki azt mondja, könnyekkel áztatom fekhelyemet, és könnyhullatásom lett kenyerem éjjel és nappal. Ilyen könnyeket hullatott a bűnös nő is, azokkal ászatta Jézus lábait. Így bánkódott Péter is mély bukása fölött. És az ilyen szenvedést nevezi Jézus boldognak. Ismered-e ezeket a könnyeket? Könnyeket talán már sírtál eleget életedben. Te ismered-e a Péter könnyeket, a bűnbánatnak, az isteni szomorúságnak a könnyeit? Az Isten iránti szomorúság az üdvösségre vezető bűnbánatot munkálja. Neked gyakran fájt már a szíved életedben. Te mondd, ismered-e azt a nagy szívfájdalmat, amikor a lélek a bűn miatt kiállt? Ezek komoly kérdések. Vizsgáljuk meg komolyan magunkat, mi a helyzet nálunk ezen a téren. Bizonyára nincs rendjén a dolog, ha erről a szenvedésről nem tudunk. Csak azok vigasztaltatnak meg, akik bánkódnak. Aki azonban nem tud semmit az ilyen szenvedésről, az nem nyer vigasztalást. Csak azok vigasztaltatnak meg, akik a bűnbánat könnyeit hullatják. Ahol azonban nincsenek bűnbánó könnyek, ott öröm sem következik. Hadd mondjam meg neked, a bűnbánat mély szomorúsága nélkül senki sem juthat el a Krisztussal való békességre. Isten előtti megalázkodás nélkül nem juthat el senki arra az örömre, hogy ő Isten gyermeke. A kegyelem átélése nélkül nem szemlélhetjük az ő dicsőségét. A bűn fölötti fájdalom vezet el a megváltó szívéhez. Aki sohasem ismerte fel fájdalommal a bűneit, az sohasem fogja örömmel megismerni megváltóját. Aki azonban nem ismeri a megváltót, az elvész. Senkinek sem kívánom a bánatot és a könnyeket. Azt azonban kívánhatjuk egymásnak, hogy az Úr vezessen bennünket szent lelkével ebbe a szenvedésbe. És adjon nekünk álmatlan éjszakákat, amikor nem hagy békét a kérdés, hogyan szabadulhatok meg bűneimtől? Hogyan jutok el a kegyelmes Istenhez? Hogy egyikünk se jusson örök kárhozatra, és hogy beteljesedjék rajtunk az ígéret, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ezen nagy szívfájdalmon kívül még sokféle szenvedés és könnyhullatás van. Arra a bánatra gondolok, arra a nagy gondra és azokra a könnyekre, amelyeket azok az emberek okoznak, akik a széles úton járnak. Gondokkal kelünk fel, és bánatosan térünk nyugalomra. Teherként nehezül szívünkre a fájdalom. Senki sem segíthet itt szeretteinken, csupán az Úr, aki így kér bennünket, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugosztak titeket. Micsoda nagyszerű lehetőség ez, hogy bánatos szívünket kiönthetjük az Úr előtt. Ő azt mondja egy megtört anyai szívnek, én sokkal jobban szeretem a te gyermekedet, mint ahogyan te tudod őt szeretni. Én a véremet és életemet adtam a gyermekedért. Ő azt akarja, hogy mindenki segítséget nyerjen. Gyermeket, férjet, feleséget, szüleid. Jézusnak vannak eszközei és utai, amelyen hozzáférhet elveszett hozzátartozóidhoz. Ezért tedd gondjaidat bátran Jézus kezébe és Jézus szívére. És légy kitartó az imádkozásban, abban a tudatban, hogy ő meghallgatja az ő akarata szerinti és az ő nevében mondott imádságokat. Milyen sok szenvedést kell hordoznunk meg nem tért hozzátartozóink miatt. Lehet, hogy hitünkért gúnyolnak, vagy talán üldöznek is. Ez az a kereszt, melyet Jézusért hordoznunk kell. Milyen sok anyának kell a kereszt alatt sóhajtoznia. Hány fiúnak és leánynak van nehéz sorsa meg nem tért szülei miatt? Egy fiatal leány így szólt hozzám, nehezemre esik látnom, hogy anyám testvéreimet szereti, nekem pedig nélkülöznöm kell az anyai szeretetet, mivel Jézus tulajdona vagyok. Nos, ha ilyen utat kell járnod, akkor nézz az Úrra, aki ezt mondja, nem hagylak el. Továbbá nem csupán az igazságtalan bánásmód miatt szenvedünk, hanem amiatt is, hogy hozzátartozóink ellenségesen állnak szemben az Úrral és az ő igéjével. Milyen súlyos fájdalom az, amikor családtagjaink egyike ellenségünké válik. Ezt a szenvedést is ismerte az Úr Jézus. Milyen fájdalmas volt az, amikor az övéi azt mondták róla, nincs magánál. És Jézus az övéiért való bánatát az Atya elé vitte, és azok is hittek végül. Eljött az óra, amikor a testvérei is hittek benne, és amikor anyja is ott volt a gyülekezetben, amely a Szentlélekért könyörgött. Így teheted le te is bánatodat az Úr elé, és hihetsz abban, hogy ő mindent jóra fordít. Nagy vigasztalás a szenvedőknek, ha arra gondolnak, hogy Jézus ismeri fájdalmukat. Aztán ide tartozik az a szenvedés is, amikor kedveseink betegsége vagy elvesztése miatt szomorkodunk. Lehet, hogy azt kérdezed, mi köze a boldogságnak az ilyen bánathoz? Isten azért küld nekünk szenvedést, hogy helyreigazítson bennünket. Betegágyra fektet, csendességbe vezet, hogy beszélhessen velünk. Isten gyermekei sem szánnak sokszor időt a bibliolvasásra a sok munka mellett. Ilyenkor csendességbe kell vezetnie bennünket, hogy ismét magunkhoz térjünk, és megtaláljuk az utat őhozzá. Milyen áldott lehet tehát az ilyen szenvedés ideje? Mennyire megismerjük ilyenkor az Úr szeretetét és hűségét? Milyen kedvesen szól ő hozzánk? Egy apa, aki évekig feküdt betegen, azt mondta, az Úr meg akar tisztítani bennünket az alázatosság iskolájában, és meg akar szabadítani elbizakodott lényünktől. Ő megváltotta lelkemet, hogy ne jussak kárhozatra, hanem a világosságra. Nos, vajon nincsenek a betegnek mondani valója a számunkra is? Meg lehet, hogy jelenleg éppen ilyen fájdalmat hordozol. Ha azt akarod, hogy ez áldott idő legyen, úgy ne taszítsd el magadtól Isten fenyítő kezét. Gondolok arra az apára, aki két héten belül 4 gyermekét veszítette el diftériában. Ez nehéz út volt, mondta, de üdvös. Ez az Úrhoz vezető út volt. Ha választhatnék, hogy visszakapnám a gyermekeimet és az akkori békétlen szívemet, úgy azt mondanám, Uram, te mindent jól cselekedtél. Tudom, hogy gyermekeim jó helyen vannak nálad, és nekem békességem van veled. Nem is kívánok mást. Lásd, ez az ember szenvedésen keresztül jutott el az Úrhoz, és benne megtalálta a boldogságot. Boldogok, akik sírnak. Minden szenvedésben, amit Isten küld, van boldogság. Akár olyan szenvedés is fájdalom ez, amelyet emberek okoznak nekünk, akár testi szenvedés, vagy kedveseink elköltözése, minden szenvedés arra szolgálhat, hogy így bensőségesebb kapcsolatba kerüljünk Istennel. Isteni vigasztalás a szenvedésben. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Vigasztalni annyit jelent, mint kárpótlást nyújtani azért, amit az ember elveszített. Tudjuk, hogy az emberek nem valami jó vigasztalók. De az Úr jól ért a vigasztaláshoz. Így szól, mint akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak titeket én. Ismerek egy képet. Egy ifjú térdel az Úr Jézus előtt. Fejét a megváltó ölébe hajtja, és kisírja magát előtte. Az Úr Jézus szeretettel tekint rá, áldólag teszi rá kezét, és vigasztalja. A kép alatt a felirat. Jézus a vigasztaló. Mennyire megvigasztal bennünket az Úr az igén keresztül? A Bibliát a vigasztalás könyvének is szokták nevezni. Nincs könyv, amelyre annyi könyv hullott volna, mint a Bibliára. Viszont nincs olyan könyv sem, amely annyi könnyet felszárított volna. Vigasztalás forrása az Úrvacsora is. Az emberek milliói nyernek belőle erőt és vigasztalást, és újonganak. Ágyad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aztán vigasztalás forrásai keresztény énekeink is. A tanítványok akkor kapták meg az igazi vigasztalást Uruk mennyemenetele után, amikor eljött a vigasztaló Szentlélek. A bűnünk miatti szenvedésben is megvigasztal az Úr. Amikor elvesztett fehér ruhánk miatt sírunk, akkor új megigazulásban részesülünk, amit az ő vérével szerzett meg számunkra. Új ruhát ad rejánk, amelyet a kereszten szőtt részünkre átszegezett kezeivel. Ez az igazi vigasztalás a bűnei miatt bánkódónak. Aki hitre jutott és kegyelmet nyert, az így újonkhat. Amilyen bizonyos, hogy a nap az égen ragyog, olyan bizonyos az, hogy bűnbocsánatot nyertem. Micsoda kegyelem, ha tudom, hogy kegyelmes Istenem van, és én szeretett gyermeke vagyok. Megnyílt előttem a menny. Megtaláltam az igazi vigasztalást, és bizonyságot tehetek arról, hogy valóban boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. És ez a vigasztalás magában foglalja az összes többi szenvedésben való vigasztalást is. Sokan átélték már azt, hogy a szenvedés ég felé vonja szívünket, és így már itt a világon, a könnyek honában mennyei boldogság töltheti el. Magas hegyek között egy kis faluban élt egy szegény ember feleségével és gyermekével. Szegénységükben is gazdagok voltak, mert szerették egymást. De aztán betért a házba a szenvedés. Meghalt az asszony, és hamarosan utána meghalt a leánya is. A férfi egészsége is erősen megrendült. Néhány hónap múlva megvakult. Egy napon meglátogatta őt a lelki pásztor. Vigasztalni akart az öregembert, ezért így szólt. Az úr nem fogja elhagyni. Élete már a vége felé közeleg, nem sokára a mennyben lesz. Ekkor a kialott fényű szemek gyorsan a beszélő felé fordultak, és derűs mosoly jelent meg az öregember arcán. Hogy nem sokára a mennyben leszek, nagy tiszteletű úr. 10 év óta a mennyben vagyok már. Azt akarta ezzel mondani, hogy az Úr Jézussal való állandó bensőséges kapcsolat folytán már itt, ebben a síralom völgyben is a mennyben él. Hadd szóljak valamit Marion von Klotról, aki sokáig börtönben sinylődött. Nap-nap után a halált látta szeme előtt. A szenvedés iskolájában felébredtek a szeretet és hit erői. Ezt írja: a börtönben töltött hetek számomra a szeretet világát jelentették, melyet addig nem ismertem és nem is tartottam lehetségesnek. Ismételten megerősített minket és új bátorságot öntött belénk, kik a halál révén álltunk, szenvedő társnőnknek az éneke, melyet minden este elénekelt. Ezzel az énekkel az ajkán indult a halálba is. Utan bár nem tudom, tudott-e azt? Ebben nyugszik szívem, s nem ejt panaszt. Oly hasztalan hordozni terheket, mit ér, ha éj s napon a szív beteg? Utam s célom is, te jól ismered, már régen elkészítetted tervedet. Dicsérem én hatalmad, tetteid, s nagy irgalmadat, mely megsegít. Tudod, hogy honnan jöjj a nagy vihar, lecsendesíted, s eljössz hamar. Dicsérem én hatalmad, tetteid, és irgalmasságodat, mely megsegít. De a tökéletes boldogságot és teljes vigasztalást csak a dicsőségben fogjuk elérni. Amit az Úr itt elkezdett, ott fogja befejezni. Az otthonom felé megyek, és a földi élet szenvedései közt az Úr bepillantást ad az ő terveibe. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet. Örök dicsőségre vagyunk elhívva. Az ideig való szenvedések nem is hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely majd ott elénk tárul. Akkor már nem lesz betegségünk, mert testünk Krisztus megdicsőült testéhez lesz hasonló. Tudjuk, hogy hasonlók leszünk ő hozzá. Ott újból lesz majd lábam, kiáltott egy haldokló fiatal katona, akinek fagyott lábait amputálták. Igen, örök öröm fejükön, ott nem lesz fájdalom, sem sóhaj. Micsoda öröm lesz, ha viszont látod szeretteidet, akiktől könnyek között búcsúztál, és ha Istennek többi gyermekeivel is együtt élhetsz a dicsőségben. Akkor Jézus lesz az örök vigasztalásod. Az ő szeretete és dicsősége kárpótol mindazért, amit hiányzott neked, és ami gyötört. Akkor tapasztaljuk meg a maga teljességében, hogy mit jelent az ígéret: boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ha földi munka, baj mind elfogyott, s kiköthetek a biztos parton ott, s közel az Úrhoz hangzik énekem, örök dicsőség lesz az én nekem. Ha majd az Úr kegyelme engemet az égi csarnokokba bevezet, s őt szemtől szembe látom, s nézhetem, örök dicsőség lesz az én nekem. Örömnek árja vesz majd ott körül, sok ismert arcnak szívem úgy örül, s ha rám mosolyg megváltó mesterem, örök dicsőség lesz az én nekem. Ó, mi dicső lesz az idő, ha egykor majd őt szemben láthatom. Amen.